Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Üdv mindenkinek, valóban ez itt az Unisex új adása, aminek az elején általában a Bori szokott bevezetőt tartani, és tulajdonképpen most is ez történik, írt egy nagyon szép szöveget a mai vendégünk elé, amit én fogok most felolvasni. Egy lány nem beszélhet úgy, mint a kocsis, egy lánynak nem lehet politikai véleménye, egy lány nem lehet véleményvezér, mert akkor egyéb csúnya jelzők kíséretében lekishülyézik. Egy lányt, főleg ha fiatal, óvni és félteni kell, mert egy lány az csak egy lány. Itt teszem hozzá, hogy van is egy régi mondás, miszerint a lány nem ember, az csak egy lány. Persze most sarkítottunk, ennél talán egy fokkal árnyaltabb a helyzet, de ezek olyan régről gyökerező alaptézisek a lányokkal kapcsolatban, amiknek máig is megvannak az utózöngéi. És hát mai vendégünk Pankotai Lili aztán csinál mindent, amit ugye egy lánynak elvileg nem szabad. Szia Lili, köszönjük
Sziasztok,
szépen,
hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást.
Egészen kiskorodban is csináltál már olyan dolgokat, amiket egy lánynak nem szabad?
Ja, igazából amióta kibújtam édesanyámból, csak ezt csinálom. Tehát hogy konkrétan csak olyan dolgokat, amiket vagy nem kéne fiatalon, vagy nem kéne lányként, vagy ugyanúgy nem kéne feltétlenül, úgyhogy igen, ez a specialitásom igazából.
Mondjál példákat.
Az első, az ősi élmény az volt, amikor 2 évesen rendesen ilyen jogi papírokat kellett édesanyáméknak kitöltenie, mert én minden évben kikönyörögtem 2 éves koromtól kezdve, hogy olyan helyre menjünk nyaralni, ahol óriás csúszdák vannak, de olyanok, ami 18 pluszos óriás csúszdák, vagy ilyen megvan a magasság, meg súly, amit át kell lépni hozzá, én meg annyira csúszdázni akartam, hogy akkor ilyen saját felelősségre így ki kellett tölteni dolgokat, és akkor onnantól kezdve ez így ment nagyon-nagyon sokáig, vagy nem tudom, 5 évesen kikönyörögtem egy sport cross motort, és akkor motoroztam, tehát ilyen nagyon extrém kisgyerek voltam.
De
ami, tehát érthető a jelenlegi
a motor,
dolog.
Tehát rendes nagy motor? Vagy
nem, hát azt azért nem lehetett. Akkor még a 39, de szerintem 39 köpcent is volt, vagy 40, és akkor arra még semmi nem kellett. Se jogsi, se bukósisak, se semmi. Ma már arra is kell jogsi is, meg bukósisak is, de akkor még nem kellett, úgyhogy akkor azzal így én tudtam gyanázni.
És még mai napig is megmaradt neked ez a... Hát a csúszdázós éned az nyilván megmaradt, csak nem feltétlenül a csúszdázásban, de ezekben az extrém dolgokban is?
Abszolút. Tehát a bungee jumpingtól kezdve a nagyon-nagyon sok bármi, ami igazából ilyen adrenalint tud kiváltani, az nekem mehet. Aztán van is bakancslistám, amin ilyen nagyon extrém dolgok vannak, ilyen... nem tudom, mozgó vonatra való felugrás, vagy ilyen, amikor ilyen híd alatt mennek el, és akkor, mint a filmekben, és akkor azt is nagyon ki akarom próbálni, de a repülőgépből való kiugrástól kezdve lényegében minden, amit el lehet képzelni.
Gondolom, ernyővel az érted.
Nem, nem, úgy van rajta a bakancsisem, megvan a típusa is a repülőnek, amiből ki akarok ugrani, vagy helikopterből akarok kiugrani, és a helikopternek a típusa is megvan, a magasság is megvan, és ugye van olyan, amikor úgy ugranak ki, hogy nincsen semmi rajtad, de másokkal ugrasz, és akkor a levegőbe, amikor már kritikussá válik a dolog, akkor összeölelkeztek, és rád csatolják a dolgot, és akkor így.
Na jó lehet az anyukádnak menni.
Igen.
És akkor
igen.
Ők már tudták, hogy veled valami lesz. Tehát akkor ők nem lepődtek meg azon, ami történt. Vagy meglepődtek azon, hogy pont ez a...
Senki nem lepődött meg. Se az osztálytársaim, se a barátaim. Szerintem nem volt ember, aki ezen meglepődött.
Úgyhogy és igen. Akkor a bakancslistánon az is rajta volt, hogy meg akarsz szólítani egy egész országot?
Az így konkrétan nem... meg az sem volt rajta, hogy híres akarnék lenni, akármilyen dologban, de bármit is csináltam, mindig a top dolgot képzeltem el. Tehát én mondjuk fociztam kemény 10 évig, és bármit, amit csináltam éppen, azt mindig rengeteg ember előtt képzeltem el. Tehát az úgy megvolt, hogy nem feltétlen tudatosan az, hogy na én híres akarok lenni, de maga az, hogy én mindig tömegek előtt képzeltem el magamat, akár egy stadionba, akár máshol, az úgy megvolt.
És a tömegek mögé, vagy a tömegek után oda képzelted azt a lejárató hadjáratot is, ami történt veled ezután? Tehát amikor felmentél a színpadra, akkor sejtetted, hogy ennek milyen végkimenetele, vagy kimenetele lehet?
Mert ugye persze, tehát azt azért én így végigvettem, hogy a propaganda részéről ez mivel fog járni. Viszont ezek a történetek általában, ha nem áll bele utána az ember, mint ahogyan én utána beleálltam, hogy jó, akkor nyomjuk teli erőből, hanem mondjuk akkor onnantól kezdve slusz passz, nem csinálok beszédet, adok mondjuk egy interjút, ahol elmondom, hogy miért vállaltam el, meg bla, aztán megszűnök létezni a nyilvánosságba, akkor én úgy voltam vele, hogy ez mondjuk egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 1-2 hét alatt lezajlik, és akkor ennyi volt az egész, és ez is történt volna abban az esetben, hogyha az iskolám nem áll bele ebbe az egészbe, szóval valamilyen szinten nekik köszönhetem, hogy itt vagyok, és azt nem gondoltam, hogy a suli bele fog állni.
Ugye a Gellért által felolvasott szövegben benne volt a káromkodás is, amiről nagyon sokan kérdeztek téged, kritizáltak is ezzel kapcsolatban, hogy ugye van egyfajta népművelő jellege annak, hogyha az ember kiáll a színpadra, és hát ott ne káromkodjon. Viszont szinte minden esetben, amikor elhangzott egy csúnya szó a szádból, akkor volt a legnagyobb üdvrivalgás és éjjelzés a közönség részéről.
Hát igen, ez általában így van, bármelyik politikai vagy nem politikai, de főleg politikai beszédet, ha megnézzük, akár Magyar Péterét, akár Orbánét, a poloskázástól kezdve a Pride betiltásáig, vagy a börtönprogramig, mindig a legszélsőségesebb kijelentéseknél szokott lenni az üdvrivalgás. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy a káromkodás szélsőséges volt, de az, hogy kiugrott, azt mondom, és nem csoda, hogy ez volt a legnagyobb üdvrivalgás ilyen
de
szempontból.
De hogy készültél te akkor erre a beszédre?
Meg hogy tudatosan használtad a káromkodást? Akkor ezek szerint?
Én ezt nem a tüntetésre írtam. Tehát én ezt egy slam klubra írtam, most hogyha valaki elmegy egy slamre, akkor ott mindegyik slamben vannak káromkodások. Tehát, hogy ez egy abszolút a műfajnak a sajátossága. Ezért én, amikor ezt írtam, egyáltalán nem gondoltam se arra, hogy ezt emberek hallani fogják, főleg, hogy ennyi ember fogja hallani, vagy az ismerőseimen kívül ez bárkihez is el fog jutni, úgyhogy, és én semmit nem változtattam az eredeti szövegen, meg azon a szövegen, amit elmondtam, kivéve, hogy akkor még volt a Pesti tévé, és azután megszűnt, szóval azt ki kellett cserélni, és aktualizálni kellett a másik, meg hogy március elején írtam, vagy február végén, és akkor március 15 volt benne, de mivel október 23-án mondtam el a tüntetésen, akkor azt is csak szimplán aktualizáltam. És a Molnár Áronnal beszéltem előtt, és akkor én így megkérdeztem tőle, hogy amúgy nem kéne kihúzni, vagy így a szervezők ezzel így rendben vannak, vagy így nem probléma amúgy, és mondta, hogy hát ez az eredeti, ők nem ragaszkodnak semmihez, tehát én nyugodtan dönthetek akárhogyan, ahogyan akarom, de őket nem zavarja, és akkor mondtam, hogy jó, az király, mert amúgy akkor én az eredetit tolnám le.
És ebben a társaságban, akik ott fogadtak, meg alapvetően a felnőttek részéről, akikkel együtt képviselsz, egy színpadra szállsz fel, akár a backstage-ben, de bárhol máshol. Érzel valamiféle döbbenetet amiatt, mert hogy lány vagy, vagy amiatt, mert hogy egy nagyon fiatal lány vagy?
Igen. Nagyon. És meg kellett tanulnom kezelni, mert én nem érzem magamat, vagy nem kategorizálom be magamat, hogy én abba se, hogy nő vagyok, meg abba se, hogy 20 éves vagyok, hanem hogy így ember vagyok, aztán így csinálom a dolgaimat. És az, ahhoz így van, tehát én magammal kelek, és magammal fekszek 20 éve, lassan 21 éve, és ráadásul édesanyám mindig úgy állt hozzám, főleg az elmúlt 2,5 évben, hogy jó, oké, ez nem feltétlen kimagasló teljesítmény, akár ha politikai elemzői szinten, tehát hogyha szakmailag nézzük, akkor sem feltétlen, és akkor sem, hogyha kommunikációsan, mert nem más, sose másokhoz mértek, ami amúgy nagyon jó, mert nagyon jó hatással volt rám, hogy így álltak hozzám a szüleim, hogy soha nem másokhoz, vagy a koromhoz, vagy a nememhez mértek, hanem a saját teljesítményemhez. És ezért nekem nagyon, nagyon fura néha, hogy így néha elmegyek egy ilyen rendezvényre, és akkor ott vannak ilyen felnőtt nagy, vagy tömegek által nagy embernek gondolt fazonok, és akkor teljesen el vannak néhájul, vagy ennyi idősen ezt így hogyan. Tehát nem csak azt, hogy nem csak mondjuk a propaganda részét, hanem akár a szakmai részét, hogy így 20 évesen, ha te itt tartasz 20 évesen, és így folytatod tovább, akkor ebből nem tudjuk, hogy mi lesz, de kurva nagy lesz. És bocsánat.
Semmi baj.
És én olyankor így az elején nem tudtam vele mit kezdeni, mert nekem nem fura, hogy azt mondom, amit mondok, másoknak meg fura, úgyhogy ilyenkor így meg kellett mesterségesen idézőjelbe tanulnom mosolyogni és megköszönni, és úgy csinálni, mintha érteném, hogy mi ebbe a nagy dolog. Úgyhogy igen, ezt meg kellett tanulni.
És azzal kapcsolatos kritikát, és most itt leginkább a gonosz kommentelőkre gondolok, tehát azzal kapcsolatban is kaptál beszólásokat, hogy lány vagy? Vagy hogy fiatal vagy?
Persze. Persze, de ez sem szerintem nem függő. Tehát most, hogyha bármelyik férfi vagy fiatal, bármelyik fiatal fiúkat annyira nem látok egyébként a politikába, viszonylag kevesebben vannak, de egy-két példa ott is van, és ha megnézzük, ők is kapnak a saját nemükre vagy korukra vonatkozó kommenteket, szóval szerint az már más tészta, hogy a nőknél kiélezettebben támadják őket a nőiességükbe. Hát igen, ez a te, ez ugyan blokk a női nemmel szemben lévő erős dolog, és a nőiességben való beletiprás, hogy nézel ki, a konyhába lenne a helyed, meg egyebek, tehát arányában magasabb ez a nőknél, hogy a nemükben támadják, úgyhogy igen, ezeket megkaptam.
De ez tényleg az miért lehet, hogy én is, hogyha belegondolok, hogy aktuálisan kik azok a fiatalok, akár a világban, akár itthon, akik nyilvánosság elé kiállnak, a politikai véleményüket is vállalják, és hatással vannak az emberekre, hát többen vannak a lányok, mint a fiúk. Van tippet, hogy ez mi lehet?
Fogalmam sincs. Nem először. Mostanában meg szoktam kapni ezt a kérdést, és megmondom őszintén, hogy most nyilván, hogyha nagyon felületes és egyebek akarnék lenni, akkor azt mondom, hogy mert a fiúk később érnek, de azért ez nem feltétlen van így. De nem, de megmondom őszintén, nem tudom. Talán a nőkben az a fajta érzékenység, ami akár a kisebbségek felé van, az talán nagyobb számba megmutatkozik, de ezt sem általánosítanám, szóval annyira nem tudom.
És a fiúk nem tolják össze magukat tőled?
De volt már ilyen, de tehát van az a réteg, aki abszolút már így, vagy van az archetípus, aki már az elején teljesen elszigeteli magát szerintem az olyan típusú lányoktól, vagy nőktől, mint én. Hát nagyon sok esetben azért, mert nem tudják feltétlen megélni a felsőbbrendűségüket egy olyan nő mellett, mint én. Akkor van olyan archetípus is, aki inkább az irigykedős fajta, és mint a versengeni akarna, meg hát vannak normális srácok is, akik ezt normálisan kezelik.
Na és például a lányok között nincs ez az irigykedős típus, aki mondjuk akár nem tehet róla, de úgy nevelték föl, hogy amiről ugye a szövegben is szó volt, hogy óvták, védték, aki nem mer úgy kiállni saját magáért, aki úgy néz rád mondjuk, hogy atya úristen, én nem az, hogy ezt nem merném megcsinálni, hanem nem tudom, egy vitában nem merek kiállni, mondjuk egy férfi ellen.
De van ez a típus is, viszont ott nem azt a fajta irigységet szoktam észrevenni. Tehát nagyon sok magánüzenetet kapok, és a többsége az ilyen típusú lányoknak, akiktől üzenetet kapok, sokkal inkább sokkal inkább megköszöni azt, hogy azt, amit én nem merek megtenni, azt te megteszed idézőjelbe helyettem, és hogy ők is szeretnék, hogyha eljutnának odáig, hogy ennyire magabiztosan fel tudják vállalni a véleményüket. Szóval ott nem ez a rossz indulatú irítséget szoktam felfedezni.
És a bántást azt hogy vetted ebben az aktívabb időszakban?
Milyen bántás?
Hát, amit mondjuk a kommentelőktől kaptál, vagy amit a propagandától kaptál, a beszólásokat, ami azért tényleg sokszor a bántalmazó kategóriát súrolja.
Vagy hát nem súrolja. Nem súrolja. Ezek akár a propaganda részéről, akár a komment szekció részéről, ez nettó bántalmazás. Viszont hát nem személyesen kezelem. Tehát egyrészt vannak olyan hullámok, ahol nagyon-nagyon egyértelmű, hogy trollokról van szó, tehát a Fidesznek, meg ennek a kormánypártnak és propagandistáinak vannak Facebookon zárt csoportjaik, amiben, mit tudom én, benne van pár száz ember, és amikor éppen aktuálisan van valami olyan dolog, ami rálépett az ő fájós lábújukra, akkor azt a posztot, vagy azt az embert beküldik ebbe a csoportba linkel, és akkor mit tudom, megadnak 10 vezényszót, hogy miért kell támadni, meg hogyan. És akkor ugye én látom, hogy mikor jönnek be a kommentek, és tök érdekes azt látni, hogy működik ez a fajta... hát eszköz, hogy hogyan pusztítsd el az ellenfeledet, mert ez pusztítás konkrétan, hogy egyik pillanatról a másikra, néha napokkal később, vagy hosszú órákkal később, és egyszer csak egyik pillanatról a másikra ott van 100 troll, akik percenként küldik ezeket az üzeneteket. Tehát, és innentől kezdve nem is tudom komolyan venni, mert ennek ha nem személyesen kezeled, akkor ugye már alapból ott van, hogy ezt nem rólam írják. Tehát, és nyilván, ha elolvasod, nyelvtanilag ott van, hogy rólam írják, de hogy igazából ez nem rólam szól, hanem arról, amit én mondok, az ő hatalomban maradási esélyeiket csökkenti, és hát hatalomban akarnak maradni, és ezért képesek bármit megtenni. Ennyiről szól az egész. És hogyha ezt mélységében és minőségében érti meg az ember, akkor onnantól kezdve csak úgy tud nézni, vagy csak úgy fog nézni ezekre a kommentekre, hogy ezek olyan eszközök, amivel engem el akarnak rettenteni, és nem pedig arról szól, hogy én ilyen vagy olyan lennék.
Erre mindig képes voltál ilyen higgadtan ránézni? Erre a jelenségre? Mert
nem
az
így
dolog,
születtem.
Hogy mit gondolsz róla, de a szavak azok nagyon erősen tudnak bántani. Akkor is, hogyha az ember közben meg racionálisan látja, ahogy te mondod. Hogy
ne, az ember nem látja racionálisan, hogyha megérinti érzelmileg. Tehát ez egy tévhit. Vagy érted, és vagy látod, vagy nem.
Hogyha, hát ezzel vitatkozni.
Ha előjönnek az érzelmek, akkor nem látod. Tehát ez a szépség ennek az egésznek, amit az elme szempontjából munkaként látok, amit bele kell tenni ebbe a szakmába. Sőt, én az elejétől kezdve mindig azt mondtam, hogy nagyon nagy tartalmi tudást kell felhalmozni, és folyamatosan, hogy az aktuális hírekkel tisztában legyél. Ha előugrik Farhát Ádám a bokorból, akkor, és belenyomnak a pofádba egy kamerát, akkor te azt kezelni tud, vagy kommunikációsan, egyebek. Ebben nagyon sok melót kell beletenni, de abba kell a legtöbbet, hogy te ezt mentálisan, érzelemmentesen tud úgy csinálni, hogy ne legyenek hatással rád azok a dolgok, amikkel el akarnak rettenteni.
Ez mind szép, ez mind tök jó, és én tök elhiszem, hogy erre lehet tudatosan készülni. Mármint, hogy ezt meg lehet tanulni. De amikor reggel fölkelek halálámosan, és mondjuk rossz éjszakám volt, és tegnap egy borzalmas napom volt, és kinyitom az internetet, és ránézek a kommentekre, és ott valaki vagy engem, vagy a szeretteimet gyaláz, azt elég nehéz ilyen cool profizmussal tudomásul venni, nem?
Nem.
Nem.
Ez ha rendben, ha ténylegesen megérti az ember, és átlátja ezt, akkor bármi történjen, akkor is fogod tudni. Tehát hogyha egyszer tudtad, egyszer eljutottál oda, hogy nincs hatással rád, akkor onnan nem tudsz vissza, mert ugye, hogyha egyszer megtanultad, hogy egy meg egy, az kettő, akkor történjen bármi, nem fogod az egy meg egyet háromnak nevezni.
És olyan se volt, hogy olyan bántott, aki fontos volt neked, vagy elfordult tőled, és az rosszul
de,
esett?
Volt, persze. jó, most egy ember jut eszembe, de szerintem ott sokkal inkább arról szólt, hogy nem tudom, veszekedtünk, és akkor könnyű volt előrántani ezeket a kártyákat, hogy na, hát ezzel biztos be fogok találni a veszekedésbe, vagy valami, és utána, amikor lehiggadtunk, akkor így mondta, hogy amúgy ezeket tök rám gondoltam komolyan, csak valamivel vissza akartam vágni. Tehát, hogy ilyenek voltak ismerősi szinten, kapcsolatok voltak, amik megromlottak, de volt olyan, ami azért, amit csinálok, meg amit gondolok, meg olyan is volt, hogy velem egy idősökről van szó, és akkor a szülők vagy nagyszülők mondjuk nem nagyon kedveltek engem, és akkor mondjuk...
Komolyan volt, aki eltiltotta az unokájától, vagy a gyerekétől?
Fú, van egy nagyon jó sztorim, amit már nagyon sokáig gondolkodtam, hogy ezt elmeséljem-e, aztán most már egyszer elmeséltem, szóval most már mehet. Az akkori párom, amikor a köztársasági elnököt kérdeztem föl a Karmelita előtt, abból ilyen nagy botrány lett, és ment a nagymamához ebédelni, és a nagymama fél órán keresztül szidott engem, amiből 20 perc arról szólt, hogy mekkora patkány ember lesz az, aki velem össze fog jönni, és nem tudta, hogy az unoka, akinek ezt mondja, együtt van velem. Tehát, hogy ez mondjuk durva volt. Tehát ez egy ilyen...
szóba jöttél?
Felhozta a nagymama, ami... igen.
Jó, hogy a nagymama hozta fel?
A nagymama felhozta a történetet, és akkor elkezdett engem szidni, és akkor az unoka ilyen némán végighallgatta ezt a történetet. Úgyhogy nagymama nem tudta, hogy egyébként az unokájáról beszélt, mert ugye arról beszélt, hogy mekkora idióta lesz az, aki velem összejön, csak nem tudta, hogy az unoka együtt van velem. Úgyhogy ez egy ilyen, utólag most már így nyilván viccesen nézek vissza, de mondjuk vannak ilyen, de baráti kapcsolatokban is, tehát hogy ez nem sajnos nem csak párkapcsolati szinten, hanem az összes kapcsolatra ezek kihatnak.
Csak rendben jegyzem meg, hogy ehhez nem kell politikai aktivizmus, tehát ez elő tud fordulni másféleképpen.
Ez meg igen, tehát igazából véve, hogyha valaki a nyilvánosságban van, akkor igazából ezek előfordulnak, de hogyha politikában van, akkor meg az érzelmek meg felfokozódnak, úgyhogy ott meg ilyen hatványozottan tud kellemetlen helyzeteket szülni.
Te és a szüleid is ennyire higgadtan tudták kezelni azt, hogy egy ilyen bántás cunami az, ami a tányakadba szakadt?
Uh-huh. Igen.
De tényleg?
Igen. De ebbe azért, tehát nem így születtünk, meg az én szüleim se voltak mindig ilyenek.
Megtanultak téged.
Édesanyám ebbe dolgozik, tehát ő az elmével foglalkozik, tehát neki ilyen szakmai ártalom az, hogy ő ezekkel rendben van. Nem mondom, hogy nem voltak olyan szituációk, ahol mondjuk rá kellett nézni, és helyre kellett valamit tenni, mert ha nem tettük volna helyre, akkor mondjuk annak lehettek volna negatív hatásai, de ebbe kőkemény melót kellett nekik is beletenni, hogy ezt mondjuk bírják.
Tehát az elején ott volt nehézség ezzel kapcsolatban?
Az első egy hét az nagyon nehéz volt, de azóta egészen könnyű.
Az mennyire volt egyértelmű számodra, hogy perelni fogod az iskolát?
Igazából, ha őszinte vagyok, akkor már az elején egyértelmű volt, de azzal például nem voltam rendben. Tehát, és ezt nagyon sokszor mindig elmondom, hogy mai napig nem nagyon vagyok rendben a sulis dologgal, tehát én azt ott egy akkora, tehát az, hogy engem onnan kiszakítottak egyik nap, tehát konkrétan egy hét leforgása alatt, egyik napról a másikra a barátaim közül, az otthonomból, a városomból, és bedobtak egy teljesen idegen közegbe Budapesten, és az, hogy ott milyen hatalmi játszmák mentek a négy fal között az iskolán belül egy gyereknek a kárára, mert hogy gyerek voltam, ezek ilyen nagyon kőkemény dolgok voltak, és ezt így a mai napig nem nagyon tudtam megemészni, vagy még mai napig nem vagyok vele feltétlen rendben, tehát az mondjuk nagyon padlóra vitt. Az úgy padlóra vitt. És, de utána bele kellett tenni azt a melót, hogy erről a felálljak a földről, és utána, amint nem személyesen tekintettem rá a történésre, akkor egyértelművé vált, hogy társadalmi szinten nézve, meg egyértelmű, hogy ez a feladat.
És mi volt a dilemmát? Tehát, hogy mégiscsak éreztél valamit az iskolával kapcsolatban, ami miatt azt érezted, hogy nem biztos, hogy jó, ha te támadsz, vagy... Vagy valami visszatartott
ez nem, szerintem nem támadás. Az, hogy igen, ezt akartam mondani, hogy ez nem abszolút nem támadás volt, igen. Ez a jogaimnak a megvédése volt. Kicsit ilyen Stockholm-szindrómához tudnám hasonlítani, ami ott a per bejelentése vagy eldöntése előtt bennem volt, hogy hát azért mégiscsak ők neveltek föl, azért meg bennem volt még mindig, hogy én nagyon ott akartam maradni. Tehát nekem minden egyes igazgatói elbeszélgetésen az első és az utolsó mondatom is az volt, hogy én itt akarok maradni, és hogy ezt szeretném letisztázni. És én még mindig oda vágytam vissza. Tehát úgy elindítani egy jogvédő pert, hogy még mindig vissza akarsz menni. Tehát tudod, ez a beperledes hulidat, miközben egyébként még mindig ott oda akarnál járni, ez így benne volt a fejemben.
És így a búcsú a barátaiddal?
Fú, az nagyon-nagyon érzelmes volt szerintem, mert úgy van, hogy az utolsó hétvége, amit én abban az iskolába töltöttem, az volt a szalagavatónk. És akkor így megbeszéltük, hogy jó, hát akkor ez a szalagavató az én ballagásom is lesz egybe. Viszont nem mondhattam el a diákoknak, hogy el fogok menni, mondván, hogy ne, mert akkor kikerült volna a sajtóba, és akkor az egész hétvége lényegében rólam szólt volna, mert az emberek erről beszéltek volna, és egyebek, és ezt nem szerettük volna, viszont a legközelebbi barátaimnak nem mondtam el, de észrevették, és akkor így mondták, hogy akkor menned kell mi, és akkor mondtam, hogy ja, de nem mondjátok ezt senkinek, mert hogy ebbe egyeztünk meg akkor az igazgatóval, de így akkor a legközelebbi barátaimmal azt beszéltük meg, hogy akkor ez így nekem a ballagásom is egybe, és az utolsó nap, amikor be kellett mennem leadni a diákigazolványokat, meg kipakolni a szekrényemből, akkor összegyűlt az osztály a terembe, tanárok nélkül, meg mindenki nélkül, és akkor ott úgy volt ez a hát ilyen búcsúzkodás, vagy ilyenek, és akkor tök nagy flash volt, felírtam a táblára, hogy itt leszek, és aláírtam, és úgy mentem el. De hát ilyen, az kemény volt nagyon.
És akkor se bántad meg egy pillanatra se?
Nem. Nem, tehát szerintem az igazság mellett való kiállást, az bármi is történjen utána, azt nem lehet megbánni. Tehát vannak ilyen képek a fejemben, tehát ez nagyon-nagyon durva volt. Tehát az utolsó nap, miután ott az osztályteremben elköszöntöm az osztálytársaimtól, azt mondjam, ilyen 3 órán keresztül sétálgattam föl alá. De hogy így az összes zigzugát végigjártam az iskolának így utoljára, és emlékszem, hogy úgy mentem föl, Ilyen csiga lépcsős, tehát ilyen végigmegyek a folyosón, fölmegyek egy emeletet, és amikor körbeértem az iskolát, és már csak annyi volt hátra, hogy a legfelső emeletről lesétáljak, akkor így mentem, jó mondom, már 3 órája sétálgatok itt a folyosókon, akkor hát itt most már ideje lenne hazamenni, és valahogyan lefagytam, és automatikusan megálltam a legfelső lépcsőnél, ahol így elsőek le kellett volna indulni, és emlékszem, hogy ott álltam, nem tudom, egy 1/2 órán keresztül. Ezt tudtam, hogyha ott most el fogok indulni. Úristen, elérzékenyült.
Ezt akartam pont kérdezni, hogy szoktál-e sírni, de fejezd volt.
Szoktam. Úgyhogy ja, az durva volt. Mi volt a kérdés? Bocsánat.
Hát én már nem is tudom. Ja, azt nem bántad-e meg.
Nem. Tehát ennek ellenére sem. Nem lehet. Tehát, és azért nem azt mondom, hogy egy revans volt, de az azért egy vicces történet, hogy engem novemberben távolítottak el az iskolából, és hát feltételezem, hogy ez a botrány volt az, ami azt a vizsgálatot indította el, közvetve vagy közvetetten, hogy a Vatikán leszólt a Magyarországra, hogy indítsanak nyomozást az intézmény fenntartója ellen, Bernát atya ellen, aki ennek az én iskolámnak is a fenntartója volt. És hát a vizsgálatnak az lett az eredménye, hogy Rétvári Bence belügyminisztérium helyettes államtitkárig visszavezethető korrupciós ügyei voltak, és Dallasba száműzték. Tehát, hogy 3-4 hónapra rá, hogy az én ügyem történt. Tehát, hogy az életérzés, amikor elmondasz egy beszédet az oktatásért, majd az oktatóid kirúgnak téged ebből az intézményből, majd aki fenntartja ezt az intézményt, a Vatikánból szólnak le, hogy rúgják ki, mert korrupciós ügyei vannak. Tehát, hogy, és én azért a rendszerrel szembe is megfogadtam, a korrupt rendszer ellen is felszólaltam, és utána így bebizonyosodott, hogy hát igen, ez az iskola be van csatornázva egyébként a kormányhoz, ami nyílt titok volt egyébként ebbe az intézménybe. Tehát, hogy nekem megvan az, hogy a tekkesek egyik délután lezárták az iskolát, mert Bájer Zsolt meg Kövér László jött előadni az iskolába, a nagy terembe. Tehát, hogy azért mi ezt így tudtuk, hogy itt a zirci meg ciszterciéknél úgy amúgy mi van.
Te is, amikor ott álltál fél órát lefagyva a lépcső tetején, akkor mi az, amit úgymond sirattál, a gyerekkorod, a kötődésed, az, ahogy bántak veled, a barátaid, vagy az ismeretlentől való félelem?
Az ismeret, akkor annyira benne voltam ebbe a történésbe, hogy arra gondolni se tudtam, hogy úristen, most Budapestre fogok költözni, és nem ismerek senkit, tehát hogy arra sem tudtam gondolni, hogy mi lesz holnap, mert annyira sok volt a mában, hogy nem tudtam arra gondolni, hogy mi lesz holnap, úgyhogy sokkal inkább az, hogy maradniak. Tehát én alapból egy ilyen nagyon-nagyon ragaszkodó ember vagyok, nagyon ragaszkodok a kapcsolataimhoz, a barátaimhoz, a tárgyaimhoz, a megszokásaimhoz, a napi rendemhez, kicsit, mint hogyha félig ilyen autista lennék, vagy nem tudom, nagyon-nagyon nem szeretem, hogy ezt fölborítják, nagyon-nagyon durván össze tudok törni attól, hogyha valaki kilép az életemből, akit én megszoktam, úgyhogy ez, és hát itt meg ugye az volt, hogy itt az otthonod, amit megszoktál, tehát meg az iskolád, amit megszoktál, mint fizikai térben elhelyezhető megszokás. A kapcsolataid, amit megszoktál, mint emberi kapcsolatok, hogy el tudod helyezni magadat, mert viszonyítási pontok vannak, őket is, és lényegében ott így minden. Mi mindennek meg kellett változnia, és az volt, ami így nagyon... Tehát nem tudnék egy dolgot kiemelni, mert az összes, az, hogy így egyszerre történt. Mert az, hogy elveszítesz egy barátot, vagy elveszítesz egy kapcsolatot, vagy iskolát kell váltanod, ezek így külön-külön még úgy emészthetőek. De amikor minden megváltozik egyik pillanatról a másikra, az azért durva.
Azok alapján, amit mondasz, nekem az rajzolódik ki, hogy volt iskolát azzal együtt, hogy ez egy gimnázium, nem szeparált el titeket a politikától, nem azért, mert hogy azt szerette volna, hogy részt vegyetek benne, hanem hogy átszőtte ezek szerint az életeteket, hogyha Bájer Zsolt meg a nem tudom én kiment oda.
Nem a diákoknak tartottak előadást, nem tudom kiknek, mert minket kizavartak az intézményből, tehát nincs is semmi látnivaló, tudod.
De akkor ezt éreztétek azért ezt
de a... nem ebből, persze éreztük, meg hát azért voltak durva dolgok. Tehát volt egy olyan trianoni megemlékezés, ahol a történelem tanár azt mondta, hogy lányok, menjetek az elfoglalt területekre, és szüljétek tele, és foglaljátok vissza. Tehát, hogy azért, és ez egy politikai ideológia, ez egy politikai termék a Trianon. Nagyon jól tudjuk, hogy kik azok, akik mondjuk ezt hirdetik, vagy erre játszanak rá, vagy a magyarságnak erre a részére, és ugyanez volt a lovon bevonuló huszártól kezdve, huszárruhába, meg a kommunistáknak a mérhetetlen szidásáig. Volt egy lelki nap, amikor reggel a Passiót nézették meg az évfolyamommal, ahol ugye a kommunisták nagyon irdatlanul bántak és üldözték a papokat. És akkor ezt így levetítették, én még itt mit sem sejtettem. Majd jött az osztályfőnökkel egy beszélgetés az egész osztállyal, és akkor az osztályfőnök, nem tudom, egy ilyen órán keresztül szitta a kommunistákat, figyelt arra, hogy ne mondjon aktuális neveket, meg egyebeket, de aktuál politizált, de úgy, hogy a történelemről beszélt, de abszolút kivetítette a jelenre, és akkor már így elkezdtem gyanakodni, hogy itt most már valami kezd fura lenni. És nekem akkor esett le, hogy akkor volt az előválasztás. Uh-huh. egybe, ugye a 22-es választásoknak az előválasztás, és akkor az volt a propagandának a narratívája, hogy kommunisták az ellenzékiek, és ez folyt minden csapból. És akkor, amikor már egy második program is a kommunisták szidásáról ment, teletűzdelve aktuál politikai utalásokkal, akkor én már így néztem, hogy gyerekek, ez itt egy kicsit kezd para lenni, és a harmadik program pedig egy mise volt, ahol letolták ugyanezt. Tehát és amikor egész nap ezt hallgatod, bújtatottan, utalgatva, meg egyebek, akkor azért így összeáll a kép, hogy lecsepeg azért a politika azoknál, akik be vannak csatornázva megfelelőképpen, azok most nyilván nem tudom azt mondani, hogy ez egy ilyen közvetlen dolog, vagy a saját ideológiájukat hirdetik, ami ennyire egyezik a kormányéval, meg a kormány propagandájéval, de hát azért ez azért úgy megkérdőjelezésekre ad okot szerintem.
És volt neked ebben a dologban társad az osztályban? Mert az előbb ugye mondtad, hogy hopp, nekem akkor esett le, hogy. De a többieknek is leesett ez a dolog? Tehát ez téma volt a közösségben, hogy az iskola miért van átpolitizálva?
Volt egy-két olyan korombeli, akikkel utána ezt nagyon kibeszéltük, és így ki voltunk égve, hogy ezt így hogyan? És volt egy-kettő, de hát most akkor voltam 16 éves, vagy akkor voltunk 16 évesek, azért nem sokan foglalkoztak akkor politikával. De akik foglalkoztak, azokkal ezt megbeszéltük, és így teljesen ki voltunk égve, hogy ezt hogy lehet megcsinálni.
Igen, innen is jutott eszembe, hogy nem voltak olyan osztálytársaid, akik látták, hogy mi történik veled, hogy fölmész a színpadra, hogy ez is az van, akik azt mondták, hogy ne viccelj már, 17-18 évesek vagyunk, kit érdekel a politika, menjünk bulizni, menjünk fesztiválokra, tegyünk magasról a felnőttekre, mert ezeket az éveket senki nem fogja nekünk visszaadni. Nem
De,
próbált
hát
valaki kirángatni ebből?
Én kibuliztam magamat, tehát hogy ez nem ilyen kizárásos alap, hogy...
Korodra? Vagy ezzel párhuzamosan?
Hát, amúgy igen, van egy a TikTokra, hogyha valaki felmegy, akkor rengeteg ilyen, ezek egy konkrét trend lehet, hogy így valahogyan a Z-generációnak az az ilyen 2002-től kb. 2008-ig van egy ilyen korosztály, akik 20 évesen már szedik a vitaminjaikat, és pénteken otthon sorozatot néznek, de egyébként az egész Balkánon ez egy elterjedt trend, hogy erről poénkodunk, hogy hát elkezdtük 15 évesen, és 18 éves korunkig kibulisztunk magunkat, ami szerintem amúgy tök jó, mert 18 évesen meg már el kell kezdened felelősséget vállalni, és jó, hogyha nem akkor kezdesz el ilyen hülyeségeket csinálni, meg kielni magadat, meg mit tudom én, meg hát nekünk jött a Covid, és mi vidéken a Covidot nem úgy kezeltük, hogy elszeparálódtunk egymástól, összeköltöztünk, és minden héten kettőházi bulit tartottunk. Tehát, hogy és ez ott a Covid, nem volt oktatás, a idézőjelben azt csináltál, amit akartál, főleg, amíg nem állt be az online oktatásnak a rendszere, ami azért elég sokáig eltartott, hogy mi azt ott kihasználtuk abszolút. És akkor hát elég hamar meguntuk igazából, de akkor is politizáltunk, meg akkor is beszélgettünk, meg mai napig van, hogy eljárok, tehát nem lettem ilyen kolostorba bújó, nem tudom, és akkor nem csinálok semmit, csak a kettő abszolút megfér egymás mellett, a politika, meg az, hogy fiatal legyen valaki. Nyilván nagyon sokszor érzem azt, hogy már 28 fele szakadok, mert egyszerre kell mondjuk, még amikor gimnazista voltam, diáknak lenni, érettségizni, bíróságra járni, felnőttnek lenni, elemzőnek lenni, véleményvezérnek lenni, aktivistának lenni, de közben vannak barátaid és ilyen szociális életed. Hát az nagyon néha, amikor beindul így az élet, és 28 felé kell szakadni, akkor az mondjuk durva tud lenni.
Ebből a 28-ból nyilván a kötelezőket nem számítva, amiben nincs választásod, mi az, ami neked a legfontosabb? Azok közül, amiket most csinálsz?
Hát a buli.
Nem.
Tudom, hogy nem.
Szerencsére nem. Melyik a legfontosabb?
Igen, de akár a politikai szerepvállaláson belül is.
Hú, mindenféleképpen az intelligens társadalomnak az előmozdítása. Tehát, hogy
maga a cél az, ami
az,
foglalkoztat.
Igen. Hát, hogy egy ideális. Tehát, és ha azt nézzük, hogy a történelemben mindig igazából ismétli önmagát, és újra meg újra megteremtjük magunknak a háborúkat, és mindig csak mindig egy kollektív trauma után tudta azt mondani az ember, hogy jó, akkor váltás kell. És akkor gazdasági rendszert váltunk, jogi rendszert váltunk, ideológiát váltunk, és egyebek, és ezt mindig egy kollektív trauma után hoztuk meg. És én most is egy kollektív trauma fele megyünk, így egy vonaton ülünk 400-zal a pusztulás felé, és ez a kollektív trauma el fog jönni. Hát én meg úgy döntöttem, hogy nem vállalkozok kevesebbre, mint arra, hogy amikor ez a kollektív trauma el fog jönni, mert ezt már nem fogjuk tudni visszafordítani, maximum ideig, óráig, pár évig el lehet még húzni a robbanását, de amikor majd megtörténik, és bekövetkezett a kollektív trauma, és bejön az, meg ugye a kapitalista rendszer sem fenntartható, tehát hogy gazdasági rendszert fog kellenünk váltani, teljes mértékben meg fog kelleni reformálni a jogrendszert is, és itt jön a slusszpoén, hogy hát ugye ideológiaváltás. Ez egy egész berendezkedésváltásként kell elképzelni, és én mondjuk örülnék annak, hogyha nem egy újabb ideológiához nyúlnánk, hanem egy olyan rendszert építenénk fel, ami már nem fogja megteremteni ugyanazt a kollektív traumát, ami mondjuk az elmúlt több tízezer évben az emberiség folyamatosan megteremtett magát. Ezzel nagyon sokan próbálkoztak egyébként, senkinek nem jött még össze, de én egy ilyen társadalomért próbálok tenni dolgokat.
Az iskola részéről volt-e bármiféle, akár informális visszajelzés azután, hogy megnyerted a pert?
Nem. Nem, meg nem is beszéltem olyan emberekkel, akik jelenleg oda járnak. Úgyhogy még így se.
De te tudtad, hogy nyerni fogsz?
Én már az első foknál nagyon meglepődtem, hogy vesztettünk, de olyan mértékű hibák voltak az első fokú indoklásba, ami irdatlan, és azt nagyon-nagyon könnyű volt megtámadni. Tehát meg alapból a peranyagból, nagyon az első foknak a peranyagából és a tanulvallomásokból nagyon-nagyon könnyű volt dolgozni másodfokra. Nem akarom elvitatni az ügyvédeimnek a kemény belefektetett munkáját, és azt mondani, hogy fú, de könnyű volt, mert nyilván nem, de hogy jogi szempontból abszolút támadható volt az egész.
És most már tudod azt, hogy hova tovább? Vagy még a gondolkozó fázisban vagy?
Hát nem nagyon vagyok egy ilyen padban ülős, intézményrendszeres gyerek, tehát én nagyon nem szeretem, amikor megmondják, hogy mit csináljak, mikor csináljak, főleg, hogyha teljesen felesleges, amit csinálnom kéne, akkor én ezt biztos, hogy nem fogom megcsinálni, de a jelenleg külön órákra járok geopolitikából, gazdaságtanból, meg alkotmányokból, és ez nagyon imádom. Viszont felvételiztem az államtudományira, az NKR-re, úgyhogy valahogy vissza fog kellenem ülni a padba, és megpróbálni alkalmazkodni a jelenlegi oktatási rendszerhez, ezt meglátjuk, hogy fog működni.
Szóval akkor kimondhatjuk, hogy te igazából lehet, hogy politikus leszel? Szeretnél politikus lenni?
Én nekem minden álmom egy olyan, hogyha olyan körülmény lenne, hogy bevállalhassam.
Mi kell ahhoz?
Gondolkodásmódváltás. Tehát én ebbe a gondolkodásmódban, ami nem csak Magyarországon van, hanem nemzetközi szinten is jelenleg, mint választói szintről, mint pedig berendezkedési szintről, egy cirkusznak tartom. És én jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy a parlamentbe, akár az Európai Uniónak a parlamentjébe, akár bármelyik parlamentbe jelenleg, amit mi nyugati civilizált emberek ismerünk, egy párt van minden parlamentben, a politikusok pártja. És jelenleg a politikusok használják a szavazóit és szavazókat, és nem a szavazók a politikusokat. Addig, ameddig ez így van, és egy kommunikációs csatározásból, és a hatalomért való, és a koncokon való marakodásról szól a politika, és tényleg csak a hatalomról és a pénzről szól, addig nem gondolom azt, hogy azokat az érdekeket, amiket én akarok képviselni, ezt meg lehet csinálni. Az, hogy én beálljak ebbe a sorba, azt nem tudom elképzelni, akkor tudom ezt elképzelni, hogyha valóban van értelme. Tehát az, hogy a Pride egy nagyon jó példa erre például. az, hogy Magyar Péter nem áll bele, nem tűzi zászlajára a Pride, azaz a gyülekezési jog mellett való kiállást, az azért van, mert szavazatot maximalizál, és nagyon jól tudja, hogy a szavazói rétegének egy részét elvesztené, hogyha ezt tenné. Most addig, ameddig a politika szavazat maximalizálásról szól, tehát úgy görbítem a saját véleményemet és gerincemet, ahogyan az az én érdekeimet szolgálja, és az én szavazatmaximalizálásomat, én ebben nem tudnék autentikus lenni. Nem tudnék mást mondani, mint amit gondolok. Ergo nem túl sokra mennék, viszont én kezdem azt érezni, főleg amióta itt Magyarországon elindult, hogy egyre nagyobb figyelem kíséri a politikát, meg ahogyan az E-generáció jön befele, én egyre több igényt tartok arra, hogy itt váltás legyen, és ténylegesen megértsük azokat a dolgokat, amik vannak, és ne érzelmek mentén politizáljunk.
Mármint, hogy hiszel ebben? Hogy ez megtörténhet? A generációdnak is köszönhetően?
Hú, most erre is nagyon magas lóról majdnem azt mondtam, hogy tudom, hogy meg fog történni. De ja, tudom.
De közben meg nem is lenne értelme ezt máshogyan csinálni. Nem, ez
előbb csak így van értelme csinálni igazából.
Az jutott eszembe az előbb, amikor beszéltél arról, hogy miért nem, vagy hogyan nem leszel politikus, hogy de hát talán éppen pont ezért kéne annak lenned, nem? Hogy ezeken változtass. Ha már egy tutiba mész
abszolút,
bele, ott már
abszolút
könnyű politizálni.
Abszolút igazad van, tehát soha, vagy az legutóbbi kollektív traumák óta, a második világháború óta, soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy beleálljunk a politikába, vagy nem volt nagyobb szükség olyan emberekre, mint én eddig a második világháború óta, de ez nem feltétlenül a pártpolitikát jelenti. Tehát szerintem jelenleg a pártpolitika az arról szól, amit mondtam. És pont ezért vagyok úgy vele, hogy én mindig azt mondtam, hogy nem tudom, hogy politika lesz-e, nem tudom, hogy újságírás lesz-e, nem tudom, hogy tartalomgyártás lesz-e, vagy mi lesz az a színpad, amin én állni fogok, viszont annak a célnak az elérése érdekében, amiről beszéltem, mindig az adott szituációba, adott élethelyzetbe ahhoz az eszközhöz fogok nyúlni, ami a leghatékonyabban támogatja az intelligens társadalomnak a megteremtését, vagy az irányába való menetelt. Az, hogy ez a jövőbe meg fog-e születni az a körülmény, hogy erre a leghatékonyabb válasz vagy eszköz a pártpolitika lesz, akkor én leszek az első, aki bele fog állni a pártpolitikába. Jelenleg nem azt látom, hogy a pártpolitika lenne az az eszköz, ami a leghatékonyabban tudna. Jelenleg a tartalomgyártást és a hangomnak a hallatását látom a legjobb eszköznek. Most azt, hogy ez egy ilyen interjú-e, vagy mondjuk, nem tudom, most indítottunk egy hónappal ezelőtt egy YouTube csatornát, vagy jelenleg ezt látom. Most az, hogy tehát ebbe az Orbáni rendszerbe, a pártpolitikába való beleállás ahhoz, hogy őt le lehessen váltani, nem lehet a Pride-ot mondjuk a zászlódra tűzni. Én sem mondom azt, hogy a legnagyobb LMBTQ aktivista lennék, de mondjuk egy ilyen helyzetben én abszolút beleállnék, de látom közben szakmai szempontból azt, hogy miért nem állnak bele, és én is azt mondom, hogy ahhoz, hogy leváltsuk Orbán Viktort, ahhoz tényleg ez kell. Én nagyon örülnék annak, hogyha kormányváltás után, 26 után, ugyanúgy, ahogy a 90-es években hirtelen jövő demokrácia érzetbe, nagyon-nagyon sok párt alapult meg a 90-es évek elején, és volt egy fiatalokból álló párt, akik nagyon radikálisak voltak, nagyon új gondolatokat hoztak be a politikába, szókimondóak voltak, lázadóak voltak, és nagyon örülnék, hogyha ebbe a 26-os kormányváltás utáni hangulatba megszületne egy ilyen fiatalokból álló radikális és szókimondó párt, ami 30 évre rá nem válna azzal, mint amivé vált a 90-es években ez a fiatal párt.
És kortársaid vannak hozzá? Azt látod, hogy vannak olyan emberek, akikből lehet? Vannak.
Én mostanában kezdtem el nagyon nyitott szemmel járni, és most már úgy tudnék mondani egy 5-6 embert, akit össze lehetne ültetni, hogy beszélgessünk. Őket nem tudatosan kerestem, tehát hogy itt még nem volt mozgalomépítésről szó, most még csak nyitott szemmel járok, de mert ugye a hosszú távú célt azt mondtam, hogyha meg rövid távút nézek, akkor mindenféleképpen fiatalok mozgósítása 26-os választásra, amire én azt mondanám, hogy ahogyan időm és energiám engedi, a 25-ben, legkésőbb 26 elejére jó lenne valami olyan dolgot, vagy kezdeményezést elindítani, ami országos szinten mozgósítja a fiatalokat.
Nagyon inspiráló azt, hogy sok minden inspiráló abban, amit mondasz, de most különösen az, hogy tulajdonképpen készpénznek veszed azt, hogy itt jövőre kormányváltás lesz. Az én korosztályomnak a válaszát azt nagyjából tudom, mert inkább azokkal beszélgetek, mint 20 éves lányokkal.
Hát mert nem állnak veled szóba.
Hát mert nem állnak velem szóba például, ami egyébként nem igaz, de az a lényeg, hogy nekem van egy forgatókönyv a fejemben arra, hogyha mégsem lesz változás, vagy azért, mert az Orbánék maradnak, vagy azért, mert valahogy máshogy lesz sokkal rosszabb. Ha sokkal rosszabb lesz, akkor is maradsz, akkor is csinálod ezt.
Hát akkor dupla ekkora erőbedobással.
Biztos?
Persze.
Megérdemli az ország, hogy csinál?
Nem, de nem az a kérdés, hogy megérdemlik-e vagy nem, ezt nem kell kiérdemelni.
Szerintem köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzá.
Igen, nagyon köszönjük Lilinek. Pankotai Lili volt a vendégünk, az Unisex műsorát hallhatták és láthatták. Hallgassanak bennünket vissza a Klubrádió weboldalán és a fő podcast megosztó felületeken, és persze nézzék vissza az adásainkat a YouTube-on is.
Ahogy mindig, üdvözlő önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.